Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvéreim, az 51. Zsoltárt olvassuk. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, miután Bécsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől is, a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt. Égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tégy jól a te kegyelmedből Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazság áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak néked túlkokkal. Isten áldja meg az ő szent igéjét, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy dicsérettel, hódolattal állhatunk meg előtted ma is. Valljuk, hogy méltó vagy arra, hogy védj tisztességet, méltóságot, áldást, magasztalást részünkről. Te vagy mennyei édesatyánk, te vagy a mi megváltó Jézusunk, te vagy a mi megszentelő szent lelkünk, három egy Isten. Hadd boruljunk le előtted, aki fölötte állsz mindennek, az egész teremtett világnak, mint ennek teremtője, gondviselője, kormányzója, megváltója, üdvözítője, újjáteremtője. Ott állsz a te szent dicsőségedben, szent szereteteddel, szent igazságoddal. Ott állsz a te szent jóságoddal, szent türelmeddel, szentséghatját, minden porcikádat. Senkik és semmik vagyunk hozzád képest. És a mi magasztalásunk eltörpül az angyal seregek magasztalása előtt, amiben öröktől mindörökké részesülsz. De köszönjük néked, hogy Jézusért mégis meghallgatsz minket, amikor szívünkben a te szent nevedet magasztaljuk. Atyán, kérünk téged arra is, hogy szóljál most hozzánk az igéből, hajolj le hozzánk, és szólj hozzánk úgy, hogy értsük, és munkálkodj szent lelkeddel a szívünkben, hogy higgyük, és kövessük is, amit tanítasz nekünk. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk a közösségben. Köszönjük, hogy eljöttünk ide ma. Köszönjük, hogy megőriztél az elmúlt héten, és köszönjük, hogy megállhatunk, mielőtt elindulunk a következő hétre. Köszönjük az elcsöndesedésnek, és a rád hallgatásnak, sőt a te magasztalásodnak ezeket a perceit, amiket együtt tölthetünk el. Kérünk, szenteld meg együttlétünket, és áld meg népedet, a te tiszteletedet, a te igédet szerte ebben a világban. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetésre készülve a 162. énekünknek a 7. versét. 162. énekünk 7. versét, ami így kezdődik, prédikáltass szent ígédet, felséges Isten. Kedves testvéreim, az 51. Zsoltár 20. és 21. versét olvassuk. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, elérkeztünk a Zsoltár záró verseihez. Ezeket a záró verseket, ahogy olvassuk, feltűnik, hogy valahogy úgy a hangneme, a tartalma is eltér az előző verseknek a hangnemétől vagy tartalmától. Éppen ezért sok magyarázó ezt a két utolsó verset későbbi időkből származó betoldásnak minősítette. Régi időktől kezdve vannak, akik úgy fogják föl, hogy valaki valamikor jóval Dávid király élete után, sok száz évvel később, amikor Jeruzsálem romokban volt a babiloni hódítás idején, az időben írta ezt a pár mondatot még a Zsoltárhoz. Így csak részben Dávid Zsoltárával állunk szembe. Vannak, akik ennél messzebb mennek, és azt mondják, hogy ez biztos, hogy így van. Sőt, hozzáteszik, hogy nem csak a záró verseknek, hanem az egész Zsoltárnak sincs köze Dávidhoz, hanem valaki a babiloni fogság alatt feliratozta ezt a Zsoltárt, úgy, mintha Dávid írta volna akkor, amikor bement hozzá Nátán próféta. Most, ha a Zsoltár logikáját és a kegyelem logikáját tekintetbe vennék ezek a gondolkodók, bibliakritikusok, akkor látnák, hogy teljesen szükségtelenek ezek a feltevések, mert nagyon is szervesen következik egy bűnbánati zsoltárból az, amit ezekben a versekben fogalmaz meg Dávid. Ezt szeretném egy picit előttetek megvilágítani. Tudnélik, Dávid itt a záró versekben a saját bűnbánatáról áttér a népért való könyörgésre. És ez teljesen rendben is van. Itt a záró versekben egy bűnbe esett király, aki kegyelmet kért Istentől, esedezik népéért. Miért ne tehetné? Miért kellett ezt nem tudom hány száz évvel később ide bígyeszteni? Nézzük először, hogy mit is kér Dávid ebben a közben járó imádságába. Azt kéri, hogy tégy jót Sionnal, kegyelmedből, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Ez két dolog, de mégis egy, a héber költészetnek a sajátossága, ez a párhuzamos paralelizmus. Tégy jót a Sionnal, építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Ez ugyanazt jelenti, csak más szavakkal. Tedd azt a jót Sionnal, hogy fölépíted Jeruzsálem kőfalait. A Sion az a hegy, ahol volt a jeruzsálemi szent hely, tulajdonképpen először a szent sátor, amit Dávid vitt oda, és utána később ott állt a templom, a Sion hegyén, és ezt veszi körül tulajdonképpen Jeruzsálem városa. Tégy jót ezzel a hellyel, a Sionnal, és Jeruzsálem kőfalait, a falakat is építsd meg. Ha szó szerint vesszük ez utóbbi megjegyzést, hogy építsd meg Jeruzsálem kőfalait, akkor is helytálló, hogy Dávid írta, mert Dávid idejében nem készültek el Jeruzsálemnek sem a kőfalai, a templomról nem is beszélve, az csak Salamon idejébe készült el. Olvassuk a Szentírásból, hogy csak Salamon idejébe vált, hogy mondjam, teljessé Jeruzsálemnek, mint az Izrael fővárosának a kiépítése, megépítése, nem Dávid idejébe. De nyilvánvaló itt ebből a könyörgésből, hogy Dávid nem annyira az épületekért könyörög, nem annyira a szent helyért, a templomért, nem annyira a város palotáért, meg védelmi rendszeréért, hanem az ő népéért könyörög. Az ő népéért könyörög. Sion és Jeruzsálem tulajdonképpen a zsidó népet jelenti, metaforikus értelemben. Így nevezi egyébként az új szövetség is az egyházat, az új Jeruzsálem Jelenések könyvébe. Az új Jeruzsálem az Isten új szövetségi népe, amelyben vannak pogányok is, meg vannak zsidók is, akik hisznek Jézusban. Tehát Dávid is tulajdonképpen nem elsősorban az épületekért könyörög, hanem az ott élő emberekért könyörög, hogy azokat építse meg és erősítse meg az Isten. Helyezze biztonságba. És azt kéri tulajdonképpen, hogy ebben a népben, nem csak a városban folyjon egy igaz Isten tisztelet, hanem a népben folyjon egy igaz Isten tisztelet. Azon a helyen folyjon igaz Isten tisztelet, a Sionon és Jeruzsálembe, azon a helyen a nép, ha elmegy a templomba, vagy nem megy el a templomba, mert otthon van, mindenhol folyjon egy Isten dicsőítő élet. Legyen minden Isten tiszteletére. Legyen minden Isten dicsőségére, minden őt magasztalja. Tégy jót Sionnal, és építsd meg a Jeruzsálem falait, hogy ezen a helyen a te néped igazán tisztelhessen téged, és fölragyoghasson a te dicsőséged, míg eljön majd a fiam, a Dávid fia, a Messiás, aki ezt az egészet helyreállítja, mármint hogy Isten tiszteletét a világban. Itt azt gondolom, testvérek, hogy Dávid mint egy beékelődik Mózes és az Úr Jézus közé. Mert hogy emlékeztek rá, amikor Izrael nép a pusztai vándorlás során aranyborjút kezdett imádni, akkor éppen Mózes fönn volt a Sínai hegyen, és onnan jött le kezében a szövetség tábláival, és látta, hogy a nép mit csinál. De már előtte is tudta, hogy a nép mit csinál, mert Isten informálta már a hegyen. Mit csinál a te néped? És ott már a hegyen, még mikor nem is tapasztalta meg Mózes a bűnnek a mélységét, amiben a népe belecsúszott, még a hegyen elkezd Istenhez könyörögni. A népéért, hogy könyörüljön meg rajtuk, és ne söpörje el őket, ne semmisítse meg. És utána, amikor elrendeződik ez az egész ügy lent a táborban, akkor utána újra azt mondja Mózes, hogy holnap fölmegyek az Úrhoz, hogy kegyelmet kérjek nektek. Hogy ne söpörjön el benned. Inkább engem söpörjön el, mondja aztán később Istennek. Inkább engem öljön meg, csak titeket kíméljen meg. Ez a közbenjárása az Isten népéért. Tégy jót a Sionnal. Építsd meg Jeruzsálem falait. Tartsd meg ezt a népet. A te népedet, amellyel te kötöttél szövetséget, amelyiknek te tettél ígéreteket, amelyiket te hoztad ki Egyiptomból. Könyörülj meg ezen a népen. Inkább engem törölj ki a könyvedből, inkább én veszek el, kárhozzak el inkább. És a másik oldalon pedig az Úr Jézusra emlékezzünk, mert ő is mit csinált? Közben járt a népéért. A Gecsemáné kertre emlékezzetek, hogy imádkozott ott az Úr Jézus. Azokért, akik ő benne hisznek, vagy majd az ő szavukra hisznek ő benne. Az Isten Anya Szent Egyházáért imádkozott az Úr Jézus is. Nagyon nehéz volt neki. De nem csak imádkozott ezért a népért, ennek az üdvér, ennek a javáért, azért, hogy ez legyen egy egymás szerető és egy Isten szerető nép, és az Isten karolja át őket, hanem ezért az életét is föláldozta, és bűnné és átokká lett, és a pokorra szállt alá, hogy ezt a népet megmentse. Mózes nem törölte ki Isten a könyvéből, de úgy mondom, most Jézust kitörölte. Elhagyta őt egy időre a kereszten, amikor szállt alá poklokra. Azért, hogy mi mennybe mehessünk, bűnbocsánatot kaphassunk. Ő is a népért esedezett, sőt, ahogy olvassuk Jézus Krisztusról a zsidókhoz írt levélben, továbbra is esedezik a népéért. Most is azért lehetünk itt, én azért prédikáltok, ti azért hallgathatjátok, azért élhetünk, azért vagyunk még egyáltalán életben, azért vagyunk hitben, azért részesülünk minden jóban, vagy a bajban is, az Isten áldásaiban, azért, mert valaki könyörög értünk. És az nem elsősorban egy ember, hanem az Úr Jézus Krisztus, akinek a közben járó könyörgését az Atya mindig meghallgatja. Őt mindig meghallgatja. Soha nem kér olyat, ami nekünk baj lenne, vagy igazán kárt okozna nekünk, mert szeret bennünket. Olyan csodálatos, hogy így az Úr Jézus és mondjuk Mózes között ott van Dávid, aki ugyancsak azt csinálja, hogy a népéért könyörög. És most itt vagyunk mi, akiket tanít. Nem csak Mózes, nem csak az Úr Jézus, hanem most éppen Dávid, hogy könyörögjünk az Isten népéért, az egyházért. Úgy globálisan is könyöröghetünk az Isten népéért, meg lokálisan is könyöröghetünk a mi gyülekezetünkért. Imádkozhatunk azért, hogy Isten prédikáltassa az ő szent igéjét, hirdesse tisztán az igét, a bibliai tanításokat, hirdettessék tisztán a kereszt evangéliuma, az Úr Jézus megváltásáról szóló örömhír, hirdettessék a szent élet követelménye és annak a módja is, amivel meghálalhatjuk Istennek, hogy szeret minket. Hirdettessék a múltról is az igazság, meg a jövőről is az igazság, a világ teremtőjéről és a világ újjáteremtőjéről. Láttassék az Istennek a fensége, az Istennek a dicsősége, ragyogjon föl ebben a gyülekezetben, ebben az ő népébe. Folyjék ott az igaz Isten tisztelet, nem csak formálisan, hanem szívből, ahogy láttuk itt az előző Isten tiszteleten. Igaz bűnbánattal a kegyelembe belekapaszkodva, mint utolsó mentő szalmaszálba, oda bízva magunkat az Úr Jézusra. Imádkozhatunk, hogy ragyogjon fel Krisztusnak a dicsősége, imádkozhatunk, hogy a Szentlélek dicsősége ragyogjon föl. Legyen egy olyan emberi társaság ebbe a világba, ahol nem az a fő téma, ami a világban, hanem ahol Isten a fő téma, ahol vele szembesülünk. Imádkozhatunk azért, hogy Isten a gyülekezetet, akár a mi gyülekezetünket is karolja föl, építse meg, tegye jót velünk is, eddig is olyan sok jót tett, meg eddig is ő épített, de folytassa ezt a munkát, szaporítsa a gyülekezetet üdvözülőkkel, megtérőkkel. Imádkozhatunk a szenvedőkért, a bajba jutott testvéreinkért, imádkozhatunk a szenvedő keresztjénekért globálisan is, világszerte, hogy Isten adjon neki kitartást, és adja meg, hogy akár börtönökben vannak, akár bíróságok előtt állnak. Legyen velük az Úr, és ragyogtassa föl az ő kegyelmét és szeretetét ezeken a helyeken is, még a börtönökben is, vagy éppen a bírósági tárgyaló termekbe. És nem sorolom, testvérek, imádkozhatunk az Anya Szent Egyházért. Mi is. Ahogy Dávid. Nagyon tömören, nagyon egyszerűen építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Tégy jót a Sionnal. Kérdezhetem, hogy imádkoztok-e érte? Azt tudom, hogy mi az imaórán szoktunk imádkozni a helyi egyházunkért is, a mi gyülekezetünkért is, az ide járó emberekért, a problémákért, amiket tudunk, az örömökért, amiket ismerünk. Imádkozunk azért, hogy adjon Isten megtérést a szíveinkbe, a megtérőket vezesse tovább a hit útján, áldja meg a gyülekezetben folyó kisebb-nagyobb szolgálatokat, a gyerekek között, a fiatalok között. Őrizzen meg bennünket Isten ebben a viharos világban. Szóval tudhatjátok, hogy emberek is imádkoznak, értetek, és számon tartunk benneteket ott a pénteki közösségben is. De a saját kis otthoni csöndességünkbe is feladatunk ez, hogy megemlékezzünk a gyülekezetünkről. Építsd meg Újszeged kőfalait, és tégy jót a te itteni népeddel, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. És add, hogy igazán fölragyoghasson köztünk a te dicsőséget, és add, hogy kizendüljön közülünk ebbe a városba is, ahol élünk. Általunk, akik itt vagyunk, kizendüljön az Úrnak a beszéde, az evangélium beszéde, hogy mások is hallják, ne csak ti hallgassátok itt, hanem mások is meghallják, általatok, és általam is. Tovább lépek egyet. Miért kérte Dávid ezt a népének? Miért kérte ez Dávid a népének? Azt gondolom, testvérek, azért, mert a kegyelem ereje munkálkodott benne. A kegyelem ereje úgy munkálkodott Dávidba először is, hogy megtisztította a bűneitől. Ezt érezte Dávid. Tégy jót a te kegyelmedből velem is, és az Úr jót tett vele, és a lelki ismerete föloldódott, mert megnyugodott abba az isteni ígéretbe, hogy a bűnbánónak Isten megbocsát. Ezt mondta, hogy ő könyörülő, megbocsátó, akkor biztos megbocsátott nekem is. És mehetek tovább, fölállhatok, mehetek tovább, megkönnyített lélekkel, nem kell a bűneim alatt görnyedezni, mehetek tovább. Ez a megtisztított lelkiismeret, ez a megbékéltetett lelkiismeret ott volt Dávidban, és ahogy ezt elvégezte benne a kegyelem ereje, ugyanúgy elvégezte benne, hogy észrevette hirtelen maga körül az Isten népét is. Észrevette, hogy egy közösségnek a tagja, sőt, nem csak egy tagja, ő ennek egy minősített tagja, mert a királyuk volt. A vezetőjük volt, akit Isten tett a pozíciójába. És most, mint Istentől fölkent király, esedezik az ő népér, amelyiket észrevett. Eddig miről beszélt? Eddig csak önmagáról beszélt. Itt állok előtted, Istenem, összetört a szívem, a lelkem, mert ezt csináltam, meg azt csináltam. Tisztíts meg, mosd meg, vedd el, töröld el, te és én. De amikor megtörténik, akkor utána hirtelen kitágul a horizont, és ott, itt van körülöttem az én népem. Itt van Jeruzsálem népe, a Sion népe, itt van Izrael. 12 törzs, aminek én vagyok a királya, a te akaratodból. Könyörülj meg ezen az én népemen. És tégy jót a mi népünkkel, hogy közöttünk fölragyogjon a te neved, és igaz tiszteletet folyjon itt, és dicsőséget nyerjél nem csak köztünk, hanem az egész környezetünk előtt, a világ előtt. Hirtelen a szívére helyeződik az ő népének a java, épülése, üdvössége. Ez az átélt kegyelemnek az utóhatása, hogy így mondjam, vagy mellékhatása, pozitív mellékhatás. Már nem csak magáért imádkozik, hanem átváltozik a népéért imádkozó emberré. Elfordítja valahogy a kegyelem ereje, kifordítja őt magából, hogy így mondjam, hogy nem magára figyeljen most már meg Isten, hanem a népére figyeljen. És álljon vissza abba a pozícióba, amiben őt az Isten tette. Mert ő nem magáért élő ember, hanem a gyülekezetért élő, a közösségért élő ember, mint király. Nekik kell szolgálnia, a javukat kell szolgálnia. És ez, testvérek, azt hiszem, így van velünk is. Hogyha az Isten lelke munkálkodik bennünk, előbb-utóbb bűnbánatba fogunk odaborulni az Isten elé. És ugyanúgy fogunk könyörögni Dáviddal, mint ahogy láttuk, hogy ő könyörög. De ha hiszünk a kegyelembe, akkor, testvérek, a kegyelem nem hagy minket ilyen magányos embernek, hanem észrevéteti velünk egymást. Észreveszünk, hogy mi másokkal összetartozunk. Bocsánat. Itt ülök a templomba egymagam, egyedül. Azt se tudom, ki az, aki mellettem ül, vagy két sorra hátrébb, vagy előrébb. Nem is beszéltem vele soha. Hát mi tulajdonképpen összetartozunk, ő is az Isten népének a tagja, meg én is. És nem kéne érte könyörögnöm, vagy nem kéne érdeklődést tanúsítanom a könnyei, vagy épp az öröme iránt? A testvérek, a bűnbocsátó kegyelem, a megigazító, az üdvözítő kegyelem kiemel minket ebből az egyéni és önmagunkkal foglalkozó ilyen individuális kereszténységből. Sajnos a világ individuális, és nagyon sok keresztény is individuális, csak magával foglalkozik. A szent kegyelem az fölnyitja a szemeinket, hogy meglássuk a körülöttünk élő testvéreinket. Ilyenek, olyanok, de a testvéreink. Ők is vagy átélték már az Isten kegyelmét, vagy majd átélik rövidesen, vagy Istenhez békültek, vagy úton vannak Isten felé. De itt vagyunk, és együtt vagyunk, és én nem csak magamért vagyok Isten előtt felelős, hanem értük is, nem is csak a családtagjaimért, a gyülekezetben lévő testvéreimért is. Mi egy család vagyunk, nagyon idézőjelbe téve ezt. De tényleg egy család vagyunk. Ezt kóstolgassuk, testvérek, ezt a dolgot. Ha a kegyelem megnyitja a szemünket, akkor meglátjuk nem csak Istent, nem csak a keresztet, hanem meglátjuk a testvérünket is. Lebontja a falakat a kegyelem, testvérek, amik közénk és a közösségünk közé tudnak emelkedni, a bűneink miatt egyébként. Dávid és a közössége közé fal emelkedett azért, mert bűnbe ment ez az ember. És amikor a bűne megbocsátatik, akkor hirtelen észrevesz, hogy a fal mögött ott vannak a többiek. Az én népem. Ők az én népem. Ilyen-olyan, de az én népem. És elkezd értük esedezni. Így vagyunk mi is, testvérek. Egyszerűen, ha a kegyelem megtisztít minket, akkor onnantól kell, hogy kilépjünk ebből a bűn okozta magányunkból, hogy így mondjam, a bűn által körülfalazzuk magunkat állandóan. Befalazzuk saját magunkat. De amikor a kegyelem ezt lerontja, akkor észreveszem, hogy ott van a testvérem. Lehet, hogy a férjem, a gyerekem, a keresztgyerekem, a nem tudom kicsoda, a szomszédom, a nem tudom, a gyülekezetben, aki ott ül 2 méterre tőlem. És velük már itt együtt lehetek. És esedezni kezdek értük is. Hívők, hogy erősödjenek. Nem hívők még, úgymond. Még csak érdeklődnek, akkor jussanak hitre. Esedezek, hogy építs bele őket is élő kövek gyanánt a te egyházadba, a te templomodba, mert még nem tagjai, még nem látják az elveszettségüket, a nyomorúságukat, még nem kiáltottak irgalomért, mint fuldokló, nem kapaszkodtak bele a te kezedbe, mint az egyetlen megmentő kézbe. Tedd meg, hogy megtegyék. És akik hitbe vannak, hát azokat meg vidd tovább a hitbe, mélyítsd a hitüket, erősítsd, segítsd őket a szent életbe, a kegyességbe. Nem csak én vagyok, ők a tesóim. A kegyelem tesz minket közösségi emberré, testvérek. Volt egy lelkész, aki leírta, hogy egyszer elmentem a szomszédos gyülekezetbe, látogatóba, a lelkész kollégámat meglátogatni. Hallottam, hogy beteg, és gondoltam, elmegyek, már megnézem, hogy mi van vele. Alig, hogy belépek, mondja, tényleg ott fekszik a beteg ágyán, és azt mondja nekem, hogy de jó, hogy jöttél. Tegnap imádkoztam az Úrhoz, hogy jöjjön valaki, akivel együtt imádkozhatok a gyülekezetünkért. Mert 2 hét múlva evangelizáció lesz a gyülekezetünkben, és úgy érzem, hogy a gyülekezetünk nagyon önelégült lett, nagyon meg van elégedve magával, és akármit mondok én, nem hallgatnak arra. És gyere, imádkozzunk, hogyha jön majd ide ez az igehirdető, akkor puhuljon meg a szívük, és hallgassanak rá. Imádkozzunk együtt. Nem magával foglalkozott, mondja ez a látogató lelkész, hogy feltűnnek, ott fekszik betegen, kinyúlva. És amikor belépek, akkor nem az az első szava, hogy ó, de jó, hogy jött, hogy meglátogass engem, hogy foglalkozzál velem egy kicsit. De jó, hogy jött, hogy imádkozunk a gyülekezetéről, az evangélium fog hirdettetni. Na ez azt jelzi, testvérek, hogy itten kinyílt a szeme ennek a lelkipásztornak, hogy így mondjam. Ez ismerte, ez a beteg lelkész, ismerte a kegyelem erejét. Hogy az nem engedi szintű, hogy magával foglalkozzon, hanem továbbra is a gyülekezet, a rábízott Isten népével foglalkozik. És ez, aki meglátogatta egyébként, az is erről tett tanúságot, mert egyáltalán törődött a kollégája valamikor, megtudta, hogy beteg, elment, és meglátogatom egy pár percre. Törődött vele. Ez az Isten népének, testvérek, a közössége, a szeretett közösség. A kegyelem, testvérek, azt hozza az életünkbe, hogy elkezdünk együtt lélegezni a többiekkel. Megismerjük őket, a nevüket, a történetüket valamilyen szinten. Sorsközösséget vállalunk egymással, odaállunk egymás mellé. Csak az a döbbenet, hogy ez egy olyan világ, testvérek, látjátok magatok körül ti is, ahol mindenki csak magával foglalkozik. Egy érdek számít, az enyém. Otthon is, a gyülekezetbe is, a munkahelyen is, mindenhol. Magunk körül forgunk. A kegyelem azt mondja, hogy legyen már elég ebből. Megvan ennek a helye természetesen. Ha bűneidről van szó, állj oda az Isten elé és beszéld meg vele. Kérjél tőle bocsánatot. De hát a bocsánat kész van, a kegyelem kész van. Onnantól kezdve nem élhetsz tovább magadnak. Egyikünk sem él és hal önmagának, hanem azt mondja, a többiekért. Az Isten gyermekeért, az Isten népéért. Jó ezt átélni egyébként. Jó ezt átélni, és jó, amikor az ember maga is, hogy mondjam, megtapasztalja ezt, hogy eddig azt hittem, hogy ez az egész kereszténység valahogy Istenről meg rólam szól, de igazából igen, ez is igaz, de nem csak rólam, hanem rólunk szól. Isten és a mi kapcsolatunkról. És nekem ugyanúgy örömöt okoz, hogyha hallom máshol, hogy hívő testvérekkel milyen áldások történnek, vagy ugyanúgy fájdalmat okoz, ha hallom, hogy hívő testvérek a világban hogy jártak, mint jártak, ha rosszul jártak. Együtt tudok velük érezni. Látszik ez, testvérek, az egész új szövetséget átitatja ez a szellemiség, ez a mentalitás. Pál apostol azt mondja, hogy Jeruzsálemben lesz egy nagy éhség, mert megjövendölte a próféta, biztos úgy lesz, de ott vannak hívő testvéreink, gyűjtsünk már nekik. És elkezdenek adakozni a pogány keresztény gyülekezetekbe a zsidó keresztényeknek, akik Jeruzsálemben élnek. Jeruzsálembe viszi Pál apostol az összegyűjtött adományt, akkor fogják el egyébként, akkor kezdődik ugye a tortúra vele. De ez, hogy törődnek egymással, tényleg bajba jutnak? Hát akkor odaállunk melléjük. És nem csak elméletileg, hanem anyagilag is odaálltak melléjük, meg imádságban is odaálltak melléjük. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy a kegyelem ebbe az individualista világban, ahol már sokszor már emberek jutnak el oda, hogy már elegük van önmagukból is egyébként, mert az egoizmusból is elegünk lehet egy idő után. Van egy könyvem, egy amerikai hölgy írt, az a címe, Elegem van magamból. Tehát annyira, hogy őt is arra panaszkodik a könyvben, hogy mindig csak arra kényszerítenek, hogy magammal foglalkozzak. Velem mi van, körülöttem mi van, én milyen vagyok, milyennek kéne lennem, állandóan magam körül tekergek. És azt mondja, elegem van önmagamból. Isten felé fordulok, és Isten pedig kegyelmesen odafordít a többiekhez. Törődj velük. Szabad vagy rá. De testvérek, van itten még valami, mert ugye az alapkérdésünk az volt, hogy miért kéri Dávid ezt az Isten népének, hogy tegyél vele jót, építsd meg. Igen, azért, mert a kegyelem erre fordította őt, de azért is, mert Dávid fölismert valamit, testvérek, tudnélik azt, hogy az ő bűnsorozatával az ő népét rombolta. Az, amit ő csinált, az nem csak őt érintette, meg Bécsabét, meg de már akkor elkezdjük a sort. Mert Bécsabét is. Meg Bécsabétől született gyermekét is, aki meghalt. Meg Uriást is érintette, akit meggyilkoltatott. Meg Joábot is, aki meggyilkoltatta. meg a többieket is, akik ebben részt vettek, és akkor az a bűn, amit Dávidot csinált azon a napon, Bécsabéval, az egész nemzetére kihatott. Mert ennek aztán híre is ment, és megtudták az emberek is. És Dávid fölismerte, hogy amikor én bűnt követtem el, vagy bűnsorozatot, az nem csak engem érintett meg az Istennel való kapcsolatomat, hanem az embertársaimat is. Azokat, akiket vezetnem kellett volna, akiknek Isten szerint való királya kellett, hogy amit én nekem építeni kellett volna, most én ezt a népet romboltam. Ezért is kér Istentől, hogy építsd meg azt, amit én leromboltam a bűneimmel. Te építsd meg a városod, a tiszteletedet, a te dicsőségedet, állítsd helyre közöttünk. Én ellene vétkeztem, de te hozd helyre, mert a bűneim érintenek másokat is. És testvérek, ez nagyon, nagyon komoly dolog, mert a bűnünk valóban, vagy a bűneink, azok elsősorban magánügyek, de mindig van a bűneinknek másokat is érintő negatív következményei. A jó tetteinknek is hatása van, nem csak ránk, hanem a környezetünkre is. Az is igaz, de a rossz tetteinknek is. Csak sokszor az a gondolatunk van, hogy a bűneim azok csak rám, meg Istenre tartoznak, az más nem ér. De érint. Sajnos érint. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki megbotránkoztat egyet a legkisebbek közül, aki hisz én bennem, annak az embernek jobb, ha egy malomkövet kötnek a nyakára, és bedobják a tóba, vagy a tengerbe. Megütközést keltünk másokba, botránkozást keltünk másokba, az a bűneinkkel, mert a bűneinkről van szó. Nem azzal, hogy Istennek engedelmeskedünk, azt akkor azon megbotránkozik valaki, botránkozzon. De amikor a bűneinkkel keltünk megütközést, a vétkeinkkel, testvérek, és mások, a mi vétkeinket látva mondanak valamit Istenre, vagy Jézusra, vagy a hitre, vagy a kereszténységre. És azt mondják, hogy hát én ezért nem vagyok keresztény, mert te ilyen vagy. Például. A bűnnek, testvérek, azt akarom ebből kihozni, hogy sokkal tágabb körben érvényesül a romboló ereje, mint azt képzelnénk. Azt gondoljuk, hogy ha valaki megsérül, emiatt az csak én leszek. Hát csak én leszek. Hát egyáltalán nem. Ez a bűnnek a halálos hazugsága, mert az olyan, mint egy kő, mondta valaki ezt a példát, mint amit bedobunk egy tóba, és akkor elkezdenek a hullámok így menni. Bedobjuk a követ, elindulnak a hullámok. Bedobjuk a bűnt, elindulnak a hullámok. Hosszú időn keresztül. Ne tévesszön meg bennünket, testvérek. A bűnt követek el, az igen, magánügy, de közügy is. A családomra, az egyházamra, a közösségemre, a nemzetemre is rossz hatást gyakorolhat. Romboló hatást. Nem kell ezt nagyon ecsetelni. Volt egy ember, aki megkereste a barátját, akivel évek óta nem találkozott, és azt mondja, gyere, üljünk le beszélgetni. Hát leültek való beszélgetni. Beszélgetnek, egyszer csak a kinyögi a randevút kérő barát, hogy megcsaltam a feleségem. És barátnak eláll a levegője, mert mind a ketten hívők voltak. És most mi van? Most az van, hogy a feleségem meggyűlölt, a gyerekeim elhidegültek tőlem, mert megtudták, és borzasztó a családunk. Azt se tudom, mit csináljak. Mit tanácsolsz? Itt erre gondolok, testvérek. Rögtön, én csinálok valamit, rögtön mindenkire hatással lesz. Negatív hatással, romboló hatással, botránkoztató hatással. Nem magánügy a bűn, testvérek, hanem közügy. És ha megértettük, hogy mennyit romboltuk mi magunk körül a családunkat is, de egyébként lehet a gyülekezetet is, vagy a munkahelyen az embereket, vagy a nemzetünket is, mert még az is lehet, akkor nem csak azért kell imádkoznunk, hogy az Úr nekem bocsásson meg, hanem azért is, hogy amit én leromboltam, azt hozza helyre. Mert nekem azt a közösséget, amiben az Isten helyezett, építenem kellene. Én meg mit csináltam? Romboltam. Most, Uram, Te építsd meg, rajtam meg könyörüljél meg. Amit leromboltam, hozd helyre. Ezért érthető ez a könyörgés. Ez a közbenjáró könyörgés ennek a bűnbánati zsoltárnak a végén. Ezért érthető. Amit én leromboltam, hozd helyre. Mert Te tudod egyedül helyrehozni. Én nem tudom helyrehozni, amit a bűneimmel leromboltam. De Te helyre tudod valahogy hozni, Isten. Ez nem egy reménytelen imádság, testvérek. Ez, erre azt hiszem, hogy van ígéretünk, hogy meghallgatja ezt az Úr, ezt az ilyen imádságunkat, és sok dolgot, amit sajnos akár a feleségünkbe, férjünkbe, gyerekeinkbe, gyülekezetünkbe, közösségünkbe kárt okoztunk, azt van hatalma és van irgalma, hogy orvosolja. Dávid esetében is részben orvosolta. Nem mindenbe. Dávid családjának a történetét ismerjük, és tudjuk, hogy tragikus dolgok történtek ott emiatt, amit ő csinált. Újra és újra emlékeztette minden tragédia, ami történt a családjába, arra, hogy ez miattam van. Amikor föllázadt ellene a fia, és amikor megölték a parancsa ellenére, vagy amikor egyéb dolgok történtek, mindig eszébe kellett jusson, hogy a próféta megmondta, hogy a fegyver nem fog eltávozni az én családomból, azért, amit csináltam. Ki tudja, mi lett volna még, ha Isten nem viszi ebbe az utcába őt be, és nem juttatja újra eszébe, hogy te egy kegyelemből élő ember vagy, aki nem kaptad azt, amit megérdemeltél volna. Sokkal súlyosabb ítéletben lennél méltó, de így is tapasztald meg, hogy milyen ez. Milyen keserves dolog, hogy te elfordultál tőlem. Dávid így maradt meg az Úr mellett, azt hiszem, testvérek, ezek által fegyelmezve. De mi is így maradunk meg. Sokszor nem engedi az Úr, hogy minden, amit elrontottunk, helyre jöjjön. Látjuk a saját bűneinknek a következményeit, a gyerekeink, a nem tudom ki, még az unokáink életébe is. Nem engedi, és akkor mindig eszünkbe juthat. Édesapám mondta mindig, hogy a legdöbbenetesebb dolog, hogy a saját bűneimet a gyerekeimbe látom viszont. Ez mindig az Úrhoz küld engem, hogy mennyire kegyelemre szoruló ember vagyok. Amit én csináltam, ugyanazt csinálja. Nem voltunk jó gyerekek. Szóval a bűn bánat, testvérek, az ide vezeti az embert, hogy kegyelmet kap, de megnyílik a szeme az Isten népére, és meglátja azt is, hogy én ezt a népet mennyire romboltam, de te meg tudod építeni. És azzal fejezem be, hogy a harmadik kérdést is fölteszem, hogy mire alapozza Dávid ezt a kérését. A közbenjáró imádságban ott van egyetlen egy szó, amire Dávid appellál. Tégy jót, Sionnal építsd meg Jeruzsálemet a te kegyelmedből. Ott a kegyelemre hivatkozás. A te kegyelmedből. Ezt kérte, amikor a saját bűneinek a bocsánatát kérte. Ugye azt mondja mindjárt ott a harmadik versben, hogy könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint. És itt meg ugyanoda tér vissza, mint egy fölteszi a koronát a zsoltára, vagy bezárja a zsoltárt, amivel kezdte, az a kegyelemre való appellálás volt, és most is a kegyelemre appellál. Az én bűneimet kegyelemből és a népedet kegyelmedből építsd meg. A te tiszteletedet állítsd helyre, amit én leromboltam. A te dicsőséged ragyogjon föl. A te kegyelmedből tedd meg ezt. Mert nincs más. Nem érdemlem, hogy meghallgass. Nincs semmi érdemem. És ha én akarnám megépíteni Siont, és helyreállítani a falakat, és megépíteni a te istentiszteletedet, akkor lehet, hogy bekerülnék, mint nagy építőmester az népünk történetébe, de én nem tudom ezt megcsinálni. Mert egy nyomorult ember vagyok. Én nem tudom a Siont megépíteni, és nem tudok jót tenni vele. Te építsd meg a te kegyelmedből, mert jó vagy. Istennek az egyik vonása, testvérek, ez a kegyelem, amit gyakorol a bűnösökkel szembe, a megbocsátást, meg gyakorol a népével szembe, és a megépítésbe, a megszentelésbe. Nem azért, mert érdemeljük, nincs érdemünk, semmi. Másoknak sincs érdeme, Nincsenek szentek, akiknek érdemei vannak a mennyei kincstárban, amiket az egyház kioszthat. Nincs. Egyetlen egy érdem van. Minden más egyéb érdem, mondja, álljon félre, a Krisztusnak az érdeme. A kegyelem a Krisztusnak az érdeme. A kegyelem mindjárt Jézus keresztjét kell, hogy eszünkbe juttassa. A te kegyelmedből, amit majd a Messiásért adsz, építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Állítsd helyre a te népedet, amit én rombolni tudtam. Állíts helyre engem is, de állítsd helyre a te szeretett népedet. Állítsd helyre az Isten tiszteletet. Hát ez az, testvérek, mi is most mire appelláljunk? Most mire appelláljunk, amikor közbejárunk másokért? Mire hivatkozzunk? Megérdemeljük, hogy meghallgass, hogy építsd meg a családomat? Építsd meg a gyülekezetünk, építsd meg a te szent anya szent egyházadat szerte a világon? Mert én kérem, mert rám hallgatnod kell? Nem, hanem oda kell biggyesztenünk mindig, hogy a te kegyelmedből. Tégy jót a te kegyelmedből, X-el, Y-nal. Nem érdemli ő se, én se. Tedd meg vele, a te kegyelmedből. Mert ha a te kegyelmedből jót teszel, akkor fölragyog a te kegyelmességed, fölragyog a te dicsőséged, fölragyog a te hatalmad. Tulajdonképpen önmagad érted meg. Önmagad érted meg. Ez Mózesre hivatkoztam. Mit mond Istennek, amikor érvel ott az aranyborjú után? Nem te hoztad ki a te népedet? Te hoztad ki őket. Nem te tettél nagy ígéreteket nekik? Hát most mit mondanak a pogányok, ha megsemmisíted ezt a népet itt a pusztába? Ott fognak röhögni az egyiptombeliek, hogy az Isten kivitte, de az mi isteneink csak utolérték azt az ő istenüket, azt legyőzték. Nem bírta őket megtartani? Gyenge Isten az. Hát gúnyolnának téged, mondja Dávid az Isten, vagy mondja Mózes az Istennek. Hát te önmagad dicsőségét véd már meg. Tégy jót a te kegyelmedből, mert ebben fölragyog a te nagyságod, a te dicsőséget, hogy jót teszel azzal, aki nem érdemli meg, de a te fiad megérdemelte. Imádkozzatok másokért, de mindig a kegyelemre appellálva. És a zárszó pedig az, hogy olyan jó ezt tudatosítani magunkba, hogy a Dávid imádságát egyszer a maga tökéletességébe meghallgatja az Isten. Mert vissza fog jönni a Messiás, vissza fog jönni Krisztus, aki ennek a Sionnak, Jeruzsálemnek az alapjait letette a kereszten és a húsvétkor, és aztán fölment a mennybe, és most könyörög ezért az egyházért, és egy napon vissza fog onnan jönni. És feltámasztja a benne hívő embereket dicsőségben, és átváltoztatja azokat, akik akkor élnek dicsőségben, és egyesíti az ő egyházát, és egy új eget és új földet teremt, és ott letelepíti őket. Na ott lesz majd tökéletesen meghallgatva Dávidnak ez a kérés, hogy építsd meg a Siont és Jeruzsálem falait, építsd meg a te népedet, a te kegyelmedből. Ott majd ott leszünk, testvérek. Ott leszünk, és átéljük, hogy Dávid imádsága meghallgattatott. Csodálatosan meghallgattatott. Ezzel zárjuk le az 51. Zsoltárt. Majd lépünk tovább, ha Isten éltet bennünket. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy nem csak Dávid, hanem te is közbenjáró vagy. Közbenjársz a te népedért, a néped összegyűléséért, a néped megmaradásáért, a néped megszentelődéséért, azért, hogy a te néped dicsőítsen téged, elvégezze küldetését itt a földi életbe. Köszönjük, hogy imádkozol értünk, hogy tartassunk meg a sátánnak meg annyi támadása között, egyénenként is, de közösségileg is. Köszönjük, hogy esed ezzel értünk, mert szíven viseled a mi sorsunkat, életünket, örök sorsunkat is. Köszönjük te néked ezt. Kérünk téged arra, hogy tégy bennünket is másokért könyörgő emberekké. Hisszük, hogy a kegyelem ereje, ami minket megtisztít, az nyitja meg a szemünket a többiekre is, akik körülöttünk vannak. És köszönjük, hogy ez tesz képessé arra is, hogy esedezni kezdjünk a te gyermekeidért. És azokért is, akik még nem a te gyermekeid ebben a világban. Segíts bennünket, és tégy bennünket is közbenjáró emberekké szent lelked, kegyelmed erejével. Köszönjük néked, hogy van mire hivatkoznunk, amikor eléd állunk. Köszönjük, hogy akár a bűneink bocsánatát kérjük, akár másokért esedezünk, mindig a kegyelemre appellálhatunk. Légy kegyelmes ehhez, ahhoz, vagy éppen én hozzám. Köszönjük néked, hogy te kegyelmes vagy. Megdicsőítetted és megdicsőíted a te nevedet. Fölragyogtatod a te jóságodat, melyre nem szolgált rá egyetlen teremtményed se, és mégis gyakorlod velünk. Köszönjük néked, hogy most is hálát adhatunk, és magasztalhatunk téged kegyelmedért és jóságodért. És köszönjük, hogy eszünkbe idézhetjük újra és újra, hogy ez a kegyelem nem magától értetődő, és nem olcsó, mert Krisztusunk adta érte az életét ott a kereszten. Véres keresztfa, véres áldozat volt az, égő áldozat, egészen égő áldozat. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy megtetted ezt, hogy legyen kegyelem a részünkre. Köszönjük, hogy tanítasz minket, a mai napon is kérünk, vigyázz ránk, az előttünk álló héten vezéreld a mi életünket, döntéseinket, szavainkat, tetteinket, add, hogy téged tudjunk megdicsőíteni, és építeni tudjuk a környezetünket, nem rombolni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, hogy adj ébredést a magyar népnek, lelki hozzád fordulást esedezünk népünkért, hogy építsd meg, tégy jót ezzel a néppel a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy esedezhetünk vezetőinkért. Köszönjük az áldásokat, amiket kapnak. És köszönjük, hogy kérhetjük, hogy fordítsd az ő szívüket feléd, hogy téged magasztaló, és valóban a népünket is szerető emberek legyenek. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Jövő heti alkalmainkat hirdetem a testvéreknek. Hétfőn ifjúsági órát tartunk 7 órától. Előtte lesz felnőtt konfirmációi óra. Ezzel kapcsolatban azt kérném, hogy akit ez érdekel, az maradjon itt most az istentisztelet után egy pár percre, jöjjetek ide, és beszéljük meg a pontos időpontot. Tehát felnőtt konfirmáció indul, és akkor jövőre békességbe le tudunk tavaszra minden órát, és áteshet azon a konfirmáción, aki szeretne. Tehát ez hétfő. Kedden bibliórát tartunk, Hóseás próféta könyve van terítéken. Jöjjetek, szeretettel várunk erre is mindenkit. Hirdetem, hogy szerdán este 18 órától férfi körünk lesz. Tovább vizsgáljuk a férfi jellemét, Isten szerint való jellemvonásait, tehát szerdán 18 órakor, csütörtökön 18 órakor Abigail kör lesz a hölgyeknek, szeretettel várjuk a hölgyeket csütörtökön 18 órára. Pénteken ima órát tartunk, és énekkar is lesz, valamint kisifi is lesz. Távolabbi alkalom, november 29-e, szombat, 14 órától fél hatig gyerek délután lesz, adventi gyerek délután. Erre is készülgessünk, és a gyerekeinket úgy szervezzük, hogy eljöhessenek erre az alkalomra. Tehát november 29, 14 órától. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.